Jeca Felova Šume, moj čevrin, DJ naših novina. Így szól, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, elősítsd atyád fiait. Ő erre így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy akár a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor nem tagadod, hogy ismersz engem. Ugye beszéltük ennek az első részről a múlt héten, és itt én most két másik része szeretnék hagyatkozni, hogy meg is ígértem a múlt héten, hogy a hit ugye arról szól, mondhatnak két vagy legalább három nagyon fontos kijelentése van. Egyik a megrostálás, a másik, hogy Jézus azt mondta, hogy én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Erről szeretnék ma leginkább beszélni, a hitről. És azért van ennek a mondanak egy másik fontos része, ami szintén eléggé, ha alaposan belegondolunk és forgatjuk a szívünkbe, hogy az igét azt kell, ami azért eléggé szívelőtött engem is. Azért, ha majd megtérsz, mondta Jézus Péternek. Ugye ha a logika szabályait veszük, ha azt mondjuk, ha majd megtérsz, akkor most még nem vagy megtérve. Ugye Jézus Péter Jézus saját három éven keresztül látta a csodákat, látott halottak feltámadását, fantasztikus miket látott. És Jézusnak mi a diagnózisa? Hogy oké, Péter, még nem tértél meg. Azért nagyon fontos, hogy én megértsük, hogy mit jelent a megtérés, és mennyire fontos a megtérés. Mert ezt az egyházban nincs kihangsúlyozva. Azt mondja, azért majd, ha megtérsz, erősítsd az atyád fiaid. Ugye ez meg is történt, erről is beszéltünk egy pár szót, és ugye tudjuk, mikor tért meg végül is Péter?
Amikor sivatag.
Hát igen, az volt a hitkrízis. Ugye az igazi megtérésnél mindig van valami nagyon nagy krízis. Vagy hitkrízis, vagy életkrízis, vagy bármilyen más krízis. Tehát az igazi megtérés az mindig egy nagyon-nagyon erős megtörhetés, egy drámai dolog. Ott indult el, és ugye a megtérésnek a jelenleg mikor látjuk, ugye egyrészt a Krisztus feltámadása, a 40 nap, és ugye amikor mennybe ment, és utána az igazi megtérés onnan kezdődik, akkor elmondja a nagy beszédét, és ugye 5000 ember megtért. Ugye mi történik? Hogy erősíts az atyám fiai. Tehát onnantól fogva erősített az atyám fiai. És onnan valóban kész volt az életés adni. Ez nagyon, nagyon fontos üzenet számunkra is, mert nagyon sok ember van, aki vallásos, nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy ő hisz, de ha megvizsgáljuk az életét, vagy megvizsgáljuk az életünket, és persze ezt mondjuk magunkra is, én is mindig magamra is mondom, akkor mindig meg kell vizsgálni, hogy állunk a megtérésre. Nyilván valamilyen szinten, aki itt van, az megtér, de azt is tudjuk, hogy a megtérés az nem egy egyszerű alkalom. Nem egy egyszerű alkalom, a bemerítkezés az egy egyszerű alkalom kell, hogy legyen igazából, de a megtérés az életünk során sokszor folyamatos kell, hogy legyen. Valamikor részlegesen kell megtérnünk, és valamikor máshogyan is. Én hallottam olyan embereket is, amúgykor éppen csak hogy a rádiót, ugye a keresztény rádiót reklámozzam, vagy a Riffel FM-en, vagy a Manna, aztán a Manna FM-en volt egy műsor, vannak ilyen esti műsorok, amikor valaki azt mondja, hogy nem tudom, 20-30 évig járt templomba és vallásos volt, és akkor volt egy olyan szolgálat, egy ilyen külföldi, amikor olyan drámai módon hatott rá, hogy ami eddig volt, az gyakorlatilag úgy érezte, hogy az semmi nem, és ott akkor jött van, aki templomba jár 20 évig, és utána jut el a megtérésig. Biztos hallottad is nagyon sok ilyen megtérésről szóló dolgot. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ez a megtérés, ez nagyon fontos része a bibliai hitnek. És akkor ennek az igerésznek a második nagy kijelentésére, hogy könyörögtem, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Tehát Jézus azt tette, ami a legfontosabb volt. Ami a legfontosabb volt. És ez pedig az, hogy könyörögött érte, hogy el ne fogyatkozzék az ő hite. Ezért beszélünk el a hitről, azért is, mert nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, mert sokféle hit van. És amiről én most szeretnék beszélni, hogy milyen az üdvözítő hit. Mert van olyan hit, ami nem vezet üdvösségre. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tisztába tegyük. És főleg így húsvét előtt én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos erről beszélni. Itt is olvasnék egy igét, ez pedig a Máté 8:5-13. Bizony-bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet, mondja a Kapernaum századosnak. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országának fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikolgatás. Nagyon kemény szavak ezek. Van másik mondása is Jézusnak, mindjárt is elmondjuk. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Ugye a hitnek a definíciója, amiről most beszélünk, az a bibliai hit, mert nagyon sokféle hit van, és majd mindjárt erről fogunk beszélni, és nagyon-nagyon fontos, hogy mi ezt teljes egészében lássuk, és tegyük tisztába, és tegyük a helyére. Ugye van egy másik mondása Jézusnak, amikor azt mondja, hogy sokan jönnek majd abban az időben, és mondják, hogy Uram, Uram, nem a teremben tettünk csodákat, üztünk ki démonokat, és gyógyítottunk betegeket? És azt mondja, hogy nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem ti, gonosz tevők. Nagyon-nagyon-nagyon súlyos szavak ezek is, és a mások szavak, és mi a kulcs az egészben? Kapcsolat és a hit, és ami mindehhez kapcsolódik. Ezünk még néhány bibliai példát, és mi az üdvözítő hit, és mi a nem üdvözítő hit. A Máté 9:22-ben olvassuk a vérfolyásos asszonynak a hitét is, ugye ismerik, azt most nem olvasom fel, ismerik a története, hogy a vérfolyásos asszony, aki nagyon régóta beteg volt, menstruációs problémái voltak, ma is vannak még ilyenek, azóta sem változott sok minden a nők körében, és minden pénzét orvosokra költötte, semmit nem segített neki, és amikor meghallotta, hogy jön Jézus, akkor átfújt magát a tömegen, oda ment Jézushoz, megérintette a ruháját, és érdekes és nagyon-nagyon kimagasló, hogy Jézus érezte, hogy elő megy ki belőle. És mi történt? Meggyógyult az asszony. Hogy mennyire nagy különbség van a bibliai hit, és ami üdvözítő, és az a hit között, ami nem bibliai és nem üdvözítő, ez kulcsfontosságú, majdnem, hogy életbevágó fontos, hiszen láttuk Jézusnak a intését ebben a igében, a Máté 8:5-13-ban is, az előzőben is, hogy ez mennyire fontos. A másik, a Máté 17:20-ban van, amikor Jézus beszél arról, ami úgy akkor, mint egy mustármag. Azt mondja, csak akkor a hitetek van, mint a mustármag, akkor azt mondjátok a hegynek, hogy menj arrébb, és arrébb megy. Itt is a hitnek a jelentőségről olvashatunk, hogy a Lukács 17:5-ben, ami a Jézus, a tanítványok azt kérik, hogy növeld a mi hitünket. Növeld a mi hitünket. Lukács 22:32-ben ugye Péternek ugye mondja, ugye előbb olvastuk azt, hogy könyörögtem azért, hogy el ne fogyatkozik a hited. És ugye a 2 Tesszalonika 1:3-ban is olvassuk azt, hogy a keresztényeknek növekedniük kell hitben. Tehát növekednünk kell hitben. És a hitet igenis lehet erősíteni, ezt olvashatjuk a Róma 4:19-ben. És nagyon-nagyon fontos, hogy egy keresztény embernek mindig próbál kell tennie magát a hite tekintetében. És ezért ugye még egy igét hadd mondjak a Márk 9:23-ból, amikor Jézus ezt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És ez a hit mind a Biblia hitről szól. Tehát nézzük most meg, hogy milyen az az üdvözítő hit, milyen a bibliai hit, vagy milyen a keresztény hit. Ugye az előbb azt mondta, hogy nem minden hit üdvözít. De nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy az még nem üdvözítő hit, hogyha valaki azt mondja, hogy hát feltételezi az, hogy van Isten. Az ember elbeszélget az utcán, azt mondja, hogy hát igen, igen, van Isten. Nagyon sok ember eljut eddig, tehát az még nem. Ugye miért van ez így? Mit olvasunk, hogy van 2:19-ben? Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed? az ördögök is hiszik, és rettegnek. Ugye, ha arról beszélünk, mi az üdvözítélit, hát az ördögöknek nincs üdvösségük. Ugye ebben azért tudtak el ámet mondani. Tehát egyértelmű, hogy az, hogy valaki azt mondja, hogy feltételezzük, hogy van Isten, az még nem üdvözítő itt. Az sem üdvözítő itt, hogyha valaki úgy hisz a gondviselésben. Úgy általában hisz a gondviselésben. És az, hogy valaki csak annyit mondja, hogy én hiszek, az is kevés, mert nagyon fontos tudni, hogy mit hiszünk, és kiben hiszünk. És ezért én úgy gondolom, hogy egy olyan részt fogunk elővenni most, amit szerintem mindenki ismer, és én úgy gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy milyen az üdvözítő hit, és mi kell ahhoz, hogy valóban bibliai hitünk és üdvözítő hitünk legyen, akkor előveszünk az apostoli hitvallást. Ez az egyik legjobb összefoglalója ennek. Ennél jobban nem hiszem, hogy bárki is összehozhat. Az apostoli hitvallás azért érdekes, mert kb. 125, Krisztus után 125-135-ben jegyezték le. Ugye azért apostoli hitvallás, mert egy ilyen hagyomány, ez tulajdonképpen hagyomány is legyen a Bibliában, de egy őskeresztény hagyomány volt, hogy állítólag, és persze ezt azóta úgy, ahogy szokott lenni, rendszeresen még az egyház is száfolták és egyház is megerősítette, de azért nevezzük apostoli hitvallásnak, mert a hagyomány szerint az apostolok hozták létre, 12 mondatból állt, és minden apostol mondott elő egy mondatot. Ez persze azóta ezen támadják, mint ahogy mindig lenni szokott, de most ebben nem menjünk bele. Maradjunk, és utána ebből jött ugye az a Ágostoni hitvallás, ami hozzátett dolgokat. De én mindig szeretem azt az ősmagot megkeresni, ami én úgy gondolom, hogy mindig a legjobb. Ezért most ezt először elolvasom nektek, én úgy gondolom, ezt egybe is ismeri mindenki. Szerintem kívül is tudjátok, de ezért elolvasom, és utána egy picit fogunk erről beszélni. Tehát, hogy milyen tulajdonképpen a keresztény hitnek a lényege, ugye ez görögül volt, a görög nyelven lett feljegyezve, és szintén hagyomány és eléggé erős hagyomány az, hogy az első két évszázadban, amikor a kereszténység üldözött vallás volt, ezt használták azt, amikor valaki bemerítkezett. Tehát keresztelés hol? Ezt mondatták el minden hívővel. Ugye így szól. Ezt mindenki tanulta, aki járt valaha is életében hittalra. Hiszek egy Istenben, és minden mondatnak, minden szónak jelentősége van, hogy később elemezünk, most elolvasom egyben. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ugye ez azért fontos, mert az előbb arról beszéltünk, hogy az üdvözítő hitnél nagyon fontos, hogy kiben, mit hisz és kiben hisz. Én úgy gondolom, hogy ebben nagyon nagyon össze van foglalva, hogy miben hiszünk és kiben hiszünk. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy a hit az evangéliumban elhinni azt, amit Isten mond, és a hit Jézusban gyakorlatilag. Ugye ez a rész. És akkor egy picit nézzük végig, mert ez egy annyira tömör és annyira jó összefoglaló, hogy minden egyes mondat, minden egyes szónak, minden egyes szórésznek nagy jelentősége van. Ugye egyrészt benne van a Szent Háromság, szól az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélek. Most nevezzük Szentléleknek, Szent Szellemnek, és ne menjünk bele, a eredeti fordítás szerint így lehetne más fordítást vinni. Megmondom őszintén, hogy amikor elolvastam, az egész rész ugye teljesen egyértelmű volt, de én mindig két olyan dolog volt, amit úgy nehezen értettem. Ugye először is ennek vannak különféle fordításai, vagy hiszem az egyetemes egyházat. Ugye ez bizonyos máshol, ez másként szól, de ez a általánosan elfogadott szöveg, ugye az egyetemes egyház és a szentek közösségét. És megmondom őszintén nekem, ez a két részben. A többi az, hogy a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, az örökért, ez mind teljes egészében az igében van, hogy ezt hogyan, és talán másoknak is ez okozott néha értelmezési problémát. Ugye sokan azt gondolják, és persze vannak olyan fordítások, amik direkt ebből az irányba viszik el, hogy a szentek közössége ugye az, akit a római egyház szentnek nevezett Szent János, Szent. Hát nem. Hát nagyon nem. Nagyon nem. Azért nagyon nem erről szólt az apostoli hitvallás. Ugye először is akkor még nem is volt ilyen, nem is volt szentélyavatás, nem is voltak ilyen szentek. Tehát nagyon-nagyon sok először ezt nagyon fontos tisztelt. De akkor hogy van ez? Mi az a szentek közössége?
A Bibliában nem.
Oké, nézzük meg, mi ez a szentek közössége, hogy értelmezitek. Kik a szentek?
Mindnyájan szentek vagyunk, akik hiszünk.
Így van. Krisztusban megszenteltek. Mindnyájan szentek, akik Krisztusban megszenteltek. Ugye az emberek nagyon nehezen, ugye van a megigazolásnak, van a megszentelődés, erről mi is sokat beszéltünk, nehezen veszik, és sokszor nehezen értik ezt meg. De tulajdonképpen én akkor értem, amikor azt mondom, ez egy mondat. Hát úgy szól ez a mondat, hogy hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét. Hiszen az egyetemes egyháznak a szentek közössége van, és mit nevezünk egyetemes egyháznak? Azt az egyetlen egyházat, ami mindig is volt, és mindig is lesz, és ami mindig meg lesz Krisztusnak az eljövetelekor is. Mert egy egyház van. Hiába van a Földön 10 000, meg hiába vannak különféle részek, egy egyház van, és én úgy gondolom, hogy itt, amikor ezt megfogalmazták, ugyanerről az egy egyházról szólt.
Olvassam egy leírást is, hiszek az keresztény Anya Szent Egyházban.
Igen, ott az Anya Szent Egyház, az megint ha értem, hogy mi a különbség az egyház meg az Anya Szent Egyház között, és miért Anya az egyház?
Keresztény Egyházban.
Oké. Te hogy értelmezed az Anya Szent Egyháznak a Anya Szent Egyház? Mert Anya Szent Egyház, ez három részből álló fogalom. Én jobb szeretem az egyetemes egyházat, mert egyébként az egyetemes egyház az, ami mindenkire vonatkozik, minden hívőre, minden újjászületett.
De nincs ilyen az, hogy keresztény.
Egyetemes egyház. Ugye itt az egészben, egész hitvallás háromról, az Atyáról, Fiúról és a Szent Lélekről beszél. Hát igazából én úgy gondolom, hogy ez abszolút tartalmazza a fogalom. Az, hogy keresztény, ugye a Krisztus követő, ugye igazából így szól a meghatalmazás. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó megfelelő fordítás. Ez ugye azért nagyon fontos, mert ugye beszéltünk arról, hogy milyen az a hit, és hogyan alakul ki. Ugye olvasok az igében a hitről, hogy aki először hitre jut, az ugye csecsemőként van, csecsemőket tejjel kell táplálni, ugye ismerik ennek a történetét. Van olyan, aki, mikor hitről beszélnek, hogy kiskorúak hitben, és van olyan, hogy felnőtt, vagy nagykorúvá válik hitben. Ugye itt pontosan erről szól, amit az előbb beszéltünk, hogy a hitnek folyamatosan, vagy a hitünknek folyamatosan fejlődni kell. Hogyan is néz ki ez a fejlődés? Erről is beszéltünk, de én úgy gondolom, hogy érdemes most mégis végigmenni ezeken, amit úgy nevezetnénk, hogy a hitnek különféle szintjei vannak, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, ismerjük, helyezzük el magunkat valahol ezen a skálán, ez egy 10-es skála, amit legalábbis én most összeállítottam, persze lehetne máshogy is ezt definiálni, és próbáljunk, mint egy lépcsőfokon ezen folyamatosan haladni és definiálni. Ugye, ha a hit szintjeit nézzük, ugye van a nulladik szint, és akkor már is 11-nél tartunk. A nulladik szint az a hitetlenség állapota, nagyon sok ilyenben van, ezek a materialisták, ateisták és egyéb olyan emberek, akik hitetlenek. Ugye ehhez tartozik a természettudomány való hit, a materializmus és minden más, ami ekkor tartozik. Ez egy nulladik szint. Ugye van az első szint, amiről beszéltünk, és ez sok ember kilép ebből a nulladik szintből, és azt mondja, hogy igen, Isten létezik, valami van, valaminek lennie kell. De ez nagyon fontos, hogy ezt, ha valaki ezen a szinten van, hogy igen, Isten létezik, ez még nem hordoz üdvösséget. Ez fontos, hogy elmondjuk az embereknek, és mi is tudjuk. Ne igazság magukat abban, hogy ő azt hiszik, hogy ezzel lerendezték a hit kérdését. És van a második rész, amiben még több ember van, ami úgy szól, hogy az Istennek egy keresése. Ugye Jézus Krisztusban vetett hit, valamilyen módon az emberek, ha Isten keresik, Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az üdvözítő hit nyilván itt kezdődik, amikor valaki elkezdi Istent keresni, és elkezd valahogy valamilyen módon közeledni a Biblia felé, közösségek fölé, és ugye tudjuk, hogy hit hallásból van, és már pedig Isten igényének a hallásából. Ugye az Isten keresésnél van az a klasszikus példa, amit nagyon sokan elmondanak, és mi is tudjuk, hogy a latolnak, meg a börtönőnek az esete. Ez nagyon-nagyon fontos, és ugye tudjuk azt, hogy ugye Krisztus azt mondta a latolnak, hogy te még ma este elmeszel a paradicsomban, tehát ilyen szempontból sokan hozzák fel ezt példaként, vagy a börtönő példáját is. De ugye a latolnál az volt a helyzet, hogy utána rövid időn belül meghalt. Ezért nagyon-nagyon fontos tudni, mert nagyon sok tévtanítás van ezzel kapcsolatban, hogy ennyi hit elég, és ez már üdvözítő hit, hiszen itt vannak a példák. Ez azért nagyon fontos, hogy ez valóban üdvözítő hit, de ha valaki nem megy tovább és életben van, ellentétben a latolnal, akkor könnyen lehet az, hogy valaki elsodródik, elveszít az üdvösségét, hogy ismerjük a magvető példáját. Amikor a magvető szólja a magot, és ugye ott a négy magból csak egy mag az, amelyik valóban kikel. A harmadik szintje, és akkor menjünk egy kicsit tovább, ugye amikor valaki az Isten keresése után és Isten befogadása eljut a megtérés szintjére. Ugye a megtérés, az előbb olvastuk, hogy az mennyire fontos, és mennyire belülről kell, hogy jöjjön, és mennyire... Talán ott itt érthetjük ebben a példában, amikor Krisztus azt mondja Péternek, hogy Péter, te még nem vagy megtérve, de majd eljön az idő, hogy meg fogsz térni. Ugye a megtérésnek klasszikusan négy lépése van, a bűn felismerése, a bűnbánat, a bűnvallás és a bűn elhagyása, és utána a negyedik szinten jön a vízkeresség, a Szent Szellem keresség és az újjászületés. Itt van a vonal. Itt van az a vonal, és ugye ezért is fontos, amit Áron testvérünk is nagyon jól hangsúlyozott, hogy a vízkeresség igenis nagyon-nagyon fontos része az üdvösségnek. Ugye tanultuk azt, a Márk 16:16, amit mindenki kívülről fúj, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkározik. Ez nagyon egyszerű. Ugye ezért is van egy csecsemő, aki tudom én, néhány hetes vagy néhány napos, de akár nagyobb is lehetne, nem tud hinni. Szülei tudnak hinni, és persze lehet hozzá mindenféle körítés, van is ezzel kerítés, a körítés ehhez, de mi hiszünk a felnőtt köri megkeresztelkedésben, hiszen ezt hitből kell tenni, és teljes egészében önkéntesen. És ez is nagyon-nagyon fontos, hogy az idők során volt egy olyan tanítás, és ez a mai napig megvan, ez igazából az ágostoni, Szent Ágostontól indul, amikor ugye az üldözött kereszténységből először elfogadott vallás lett, és utána meg hivatalos vallást letették. Ekkor nagyjából ekkor élt Szent Ágoston. És ekkor, amikor gyakorlatilag hivatalos államvallását tették a római birodalomban a kereszténységet, ekkor elindult egy olyan irányzat, ami Szent Ágostonhoz köthető, de a mai napig él, ami arról szólt, hogy a hit akár hatalmi eszközökkel is kikényszeríthető. És ez sajnos ennek a mai napig látjuk a nyomait, látjuk a negatív és kártékony hatásait is. Ennek is megvolt persze a mindenféle ideológiai levezetése, és erről is számtalan könyveket írtak, de a gyümölcséről ismerünk a fát, és egyrészt ez teljes egészében a Krisztus tanítás, nem a Krisztus tanítás másról szól, ami arról szól, hogy a hitnek teljes egészében szabad akaratból, belső elhatározásból, önkéntesen és mindenféle kényszer nélkül kell létrejönnie. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen csak így tudunk eljutni az újjászületésig. És akkor itt húzhatunk egy vonalat, ahol jön az ötödik szint, ami úgy szól, az ötödik hitnek az ötödik szintje az, hogy itt már valaki tanítvány, előtte csak hívő. Ugye mi a különbség a tanítvány és a hívő között? Ugye a Krisztus azt mit mondott, hogy menjetek el a Föld legvégső határáig, hirdessétek az evangéliumot, és minden ember járjon gyülekezetbe vagy templomba, nem ezt mondta, hanem tegyetek tanítványát minden népet és nemzetet. Mi a különbség a tanítványság és mondjuk a hívő között, vagy a gyülekezetbe járó, vagy templomba járó ember között? Tudnátok példát mondani? Mitől tanítvány vagyok és mitől hívő vagyok?
Gyümölcsöket hoz a
gyümölcsöket hoz, oké, még valaki, se, legyünk interaktívak. Mi a különbség szerintek? Ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, mert ez is a alaptémánkhoz tartozik. Mi a különbség a tanítvány és a hívő között?
Tanítvány
másokat is tanítványát ez? Ez is nagyon jó.
Ez inkább épül, és ő maga felépülje
szerint. Igen. Sajnos nagyon sok olyan gyülekezet van, ami kifejezetten csecsemő szinten tartja a hívőket, gyakorlatilag, és nem növekednek. És igazából ez a Biblia arra serekenti, hogy oké, van ilyen állapot, de aki nem nő fel ebből a szintből, az a hitében nem fejlődik. Nagyon fontos, hogy fejlődjünk, és ezen a lépcsőn folyamatosan haladjunk. Még egy harmadik véleményt, hogy mi a különbség a hívő és a tanítvány között. Mit gondoltok? Még egy ötlet.
Elkötelezettségben erősebb a tanítvány
között. Így van, nagyon jó. Tehát tulajdonképpen a tanítvány, ez egy teljes odaszánás, élő áldozat, napi istenkeresés, úrvacsora és gyakorlatilag a gyümölcsök termés. Ugye tudjuk a Jakab levélről, és ugye ezt nagyon sokan összekeverték, hogy a hit cselekedet nélkül halott. Ugye az nem ugye kegyelemből van üdvösségetek hit által, ugye ezt tudjuk, nagyon fontos alaptanítása a Bibliának, de a gyümölcsökről is pontosan tudjuk, hogy azok, illetve a cselekedet, hogy azok a hitnek a gyümölcsei kell, hogy legyenek, vagy azt mondja a Jakab, hogy a cselekedetek nélkül a hit halott. Tehát itt a tanítványságnál már gyakorlatilag ezen a szinten kell, hogy gondolkodjunk. És akkor nézzük a hatodik szintű hitet, ami már a csecsemő keresztség fölött van, és valamilyen módon már a felnőtt korba lépett hívőkről van szó, amit talán úgy lehetne nevezni, hogy a látóhit, hit által látni a láthatatlant, úgy is lehetne ezt definiálni, hogy erős szívű ember, szívvel látni, ugye fontos, hogy ennél a hitnek ennél a szintjénél meg kell, hogy jelenjen a Bibliának egy nagyon fontos tanítása, a két világhoz való tartozásnak a tudata. És nagyon fontos, hogy a hit egy meggyőződést hozzon létre, hogy ez azért nagyon fontos, és még messze vagyunk a tizedik szinttől, de ez a hatodik szint, ez látó hit, és a hit által látni a láthatatlant, és azt, hogy mi tudjuk, hogy ezen a földön élünk, de a mennyei királysághoz tartozunk. Tehát amikor valaki megkeresztelkedik, és újjászületik, ugye mi az újjászületésnek a lényege? Hogy az embernek a szellemnek újjászületik, és ezen keresztül Istennek kapcsolatot lenni. Nagyon-nagyon fontos az élő hitet hangsúlyozni, mert ez is a bibliai hithez és az üdvözítő hithez tartozik, hogy az élő Istenhez kapcsolódik a kapcsolat és a szeretet. Tehát ez a hármas dolog kell, hogy jelezze. Ugye mit mond Jézus, hogy miért fogják megismerni, ti az én tanítványai vagytok? Megint, hogy miért tanítják?
Az én beszédeimet is.
Egymást szeretitek. Hát ez is egy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember elmegy egy közösségbe, vagy elmegy egy bármilyen istentiszteletre, vagy bármely bárhova, ahol a Bibliáról, vagy Istenről, vagy Jézusról beszélnek, hogy a közösségben működik-e, eljutottak-e a tanítványság szintjére. És valóban látszik ez, és érezhető ez, hogy a testvérek egymást szeretik. És ugye ehhez a hithez, hogy valaki még csak a hatodik szinten legyen, és valamilyen módon a hit által látni a láthatatlant. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanítás az igének, hogy minden, ami lett, a láthatatlanból lett, és a látható világ elmúlik, de a láthatatlan világ örökké megmarad. Hogy tud kialakulni? Ez azért fontos, mert ma ugye a mai világunkban, és főleg itt, ahol mi is élünk, Európában ez így van, de lassan az egész nyugati kontinensen, hogy a keresztény hit egyetlenül kisebbségbe került, és ez a kisebbség egyre kisebb. Ugye beszéltünk arról, hogy az egyháznak a megrázattatása, az egyháznak gyakorlatilag a megpróbáltatásának az idejében élünk, és igazából valóban vannak problémák a világban, meg vannak mindenféle veszélyek, de igazából a legnagyobb veszélyt én nem is a háborúban látom, meg nem is abban hogy most milyen nehézségek jönnek, hanem inkább az ellenkezőjében. Nem tudom, amikor Mózes meghal, intette, ugye nem ment be az ígéret földjére, Isten megmutatta neki az ígéret földjét, és intette a népet, és három dologtól intette. És mondja, ne a szegénységtől intette őket, hanem a gazdagságtól féltette őket. Nem a hontalanságtól, hanem a biztonságtól. És nem ott, úgy előtte rabszolgák voltak, nem a szolgaságtól féltette a népet, hanem a szabadságtól. És ha most megnézzük, hogy a világunk milyen irányba megy, és csak maradjunk még egyen Európában, ugye van egy mintaállam már nagyon régóta Európában, a Svédország. A Svédországot kifejezetten mintaállamnak tenyésztették idézőjelbe, ahol kipróbálták azt, hogy ha a jólétet egy nagyon magas szintre hozzuk, az mit hoz az emberiség számára. Ez kb. Olyan 30 éves kísérlet, Svédországban a legmagasabb az életszínvonal a világon, gondolom tudjátok. Én jártam Svédországba, és tényleg a szinte mindenhonnan látszik, és sugárzik, pedig az égen voltam, azóta ez még jobban nőtt, és tulajdonképpen ugyanaz zajlik le, amit Mózes intette az izraelitákat. Hogy a jólét egy olyan hitehagyást eredményezett, tehát a skandináv országokban, Svédországban, Finnországban és ezekben az északi államokban olyan szinten emlékszem, hogy olvastam egy ilyen szintet, aki azért jött el ebbe a Svédországból, nem tudom, Finnországból, mert óvodába vitte a gyerekeit, és ő keresztény szellemben nevelte a gyerekeit, és el akarták venni a gyerekeiket, mert hogy kirekesztő gondolkodást nevel a gyerekeikbe. Tehát olyan szintű hitehagyás van gyakorlatilag, pontosan a jólét és a jólét, úgymond a szabadság idézőjelben, és a biztos otthonnak a jegyében, és ez még egyszer mondom, tessék megnézni a Mózesnek a Mózes többi könyvében. Ettől intette Mózes az izraelitákat, és ez, én sokkal nagyobb veszélynek látom ezt, mert amit lehet látni a világban, hogy vannak mindenféle gondok, problémák, mindig is voltak. De azt is lehet látni, hogy a világon most egy olyan prosperitás van, egy olyan hatékonyság van, egy olyan fejlődés van, ami soha az emberiség történetében nem volt. Ugyan 7 milliárd ember él a Földön. De mit gondoltok? Hogy csak az Amerikai Egyesült Államok gabona termelése a világ gabona fogyasztásának a hány százalékát képes megtermelni? Mondjatok számokat. Az egész, tehát csak Egyesült Államok gabona termelése a megfelelő szintjén, aki tudja, ismeri ezt, akkor majd... 10, mondjatok még tippeket. Elmondom nektek 120%-át. Ma az Egyesült Államok mezőgazdasága olyan szinten gépesített, és olyan magas szinten áll, hogy az egész föld gabona termelésének akár 120%-át képes ellátni. Hát önmaga csak, ha sehol máshol emel a gabona az egész világon, csak Amerikába, és azt exportálná, mindenkit bőven jól akadna. Ilyen még soha nem volt a világban. Ugye az embernek az élete miről szól, és az Ószövetségben is ezt látjuk, ugye mennek, ott kaszálják a gabonát, meg szedik a markot, meg az elhullott kalászokat, és az élete arról szól gyakorlatilag, hogy ezt a kis gabonát feldolgozta, és szinte egész az ma olyan szintű élelmiszer gazdaság, és tudjuk, hogy a mezőgazdaságban dolgozók az aránya régebben, nem tudom, 70-80% volt, és tudjátok mennyi? 3%. Mert olyan szintű a gépesítés, olyan szintű a mezőgazdasági termelés gyakorlatilag, hogy ez teljesen megváltozott. És ez nem csak a mezőgazdaságban légy, hanem az ipar minden szintjén. Ugye beszélünk a robotizációról, az automatizációról, ugye ma egy autót gyakorlatilag szinte teljesen robotoknak össze. Vannak olyan autók, ami az emberi kéz nem ért. És nagyon-nagyon sok más ilyen dolog van. Tehát olyan szintű a hatékonyság, és olyan sok pénzt termel a társadalom, hogy gyakorlatilag, és azért azt is lehet látni, hogy nyilván van egy nagyon-nagyon gazdag réteg, ami nagyon szűk réteg, de alapvetően azt is lehet látni, hogy az átlagos, és ezt hozzá kell tenni, az átlagos életszínvonal folyamatosan növekszik. Tessék elmenni különféle országokba, vagy akár itt Magyarországon is szétnézni, olyan dolgok épülnek, és olyan dolgok, amik felépülnek, amik mindenki számára elérhetőek, vagy nagyon sok ember számára elérhetőek, és valamilyen módon fokozatosan nő az életszínvonal, és ez folyamatosan nőni fog. Tehát én azt látom állammal ellentétben, hogy nem az a veszély, hogy itt most háború lesznek, meg éhezés lesz, hanem hogy a jólét fogja az emberek hitét elvenni, és az Antikrisztus nem a háborúk által lesz népszerű, hanem a jólét által. És hogy abból indulunk ki, hogy az utolsó időkben élünk, és valamilyen mondom, a globalizáció és minden más, hogy az egypontból irányított világ milyen veszélyt jelent, csak úgy lehet valaki népszerű, hogy miért? Hogy relatív béke van, relatív jólét van, És az embereknél, és ezt lehet látni, mondom, ez a svéd példának tökéletesen bevált, de ez a példa most már exportálódik a világ minden országára is, gyakorlatilag, és valamilyen módon egy kicsit hozzánk is, ezt vegyétek észre, csak nézzétek meg, hogy milyen volt az életszínvonal mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, átlagosan mondjuk más országokhoz képest. Tehát én úgy érzem, hogy és ez persze relatív dolog, mert az ember azt mondja, hogy attól kell félni, hogy jó lét lesz. Tehát mindenki azt mondja, hogy jaj, bárcsak már az lenne. Ugye? Mindenki ebből indul ki, mert mindenki abból indul ki, mennyi, milyen nehézségei vannak. De tessék ezt megnézni, ez én figyelem már jó néhány éve, legalább 4-5, 8 vagy 10 éve, és akár mennyire nem látható, vagy akár mennyire talán nem érzékelitek, de higgyétek, hogy van egy folyamatos fejlődés, azért Magyarországon senki nem hallma ilyen. Ugye lehet panaszkodni, lehet mindenfélét mondani, de én még nem hallottam olyat, hogy valaki hiányos volna, ahhoz nagyon-nagyon-nagyon-nagyon előködnie kell. Nagyon szélsőséges esetekben vannak persze ilyen példák, de induljunk ki abból, hogy ez mondjuk csak mondjuk 50 éve vagy 100 éve ezelőtt abszolút tömegek haltak éhen, azért ma ez máshogy van. És minden másban, ugye persze vannak szegény emberek ma is, szegények mindig lesznek, mondta Jézus, de ettől függetlenül én úgy látom, hogy ez a fejlődés ebben az irányban megy, hiszen olyan sok pénz van a világban, emiatt a hatékonyság miatt, csak ezt a két példát mondtam, a gabonatermelésről, vagy ipari termelésről. Olyan fokú hatékonyság van, mint soha nem volt még a világban, azt mondják, hogy egy év alatt több pénzt termel az emberiség, mint az egész történelme során eddig. Egy év alatt. Ilyen óriási hatékonyság és prosperitás van egész világ szinten, és ha elmegy az ember különféle országokba, ahol csak 100 évvel ezelőtt tényleg az emberek földönfutók voltak, ma meg olyan körbe, mint a New Yorkban lennének. Az egész világban ez látszik, hogy épül. Lehet, hogy még nem olyan látványos, de figyeljétek meg a szavamat 5 év múlva, 10 év múlva, vagy kicsit nézzetek rá erre. Ez a tendencia folyamatosan növekszik, és igazából ez fogja megágyazni az Antikrisztusnak a birodalmát. Nem a háborúk, és nem az élelmiszerhiány, mert akkor csak háborgás van, mert ott mindig probléma van. Viszont ha az embereket ilyen relatív jó létben tartják, tessék mondani Svédország, Finnország, vagy Németország példáját. Németországban gyakorlatilag az emberek lelkét megvették, az a jó létre. Németország, aki jár Németországban, ugye elég jól ismerjük, én is sokat állok Németországban, egy olyan szintű jólét van, és olyan gyakorlatilag rend van, minden működik, tehát tényleg öröm oda menni. És az emberek is látják ezt, és ez folyamatosan fejlődik. Az elmúlt 5 évben, hogy ez volt a sikere a német politikának, folyamatosan nőtt az életszínvonal. Voltak mindenféle problémák, mindenféle zűrök, ez volt, az embereket mindez nem érdekel. Ha megvan a gazdasági növekedés, és látják, hogy a gazdaság rendben van, egyre jobban élnek, minden megy tovább, és halad az eddigi vonal. Tehát én inkább ezt szeretném mondani idézőjelbe, hogy attól féljetek, hogy nehogy is mondja, hitről beszélünk. Hogy a hitet nehogy úgy veszítsek el az emberek, hogy egyre jobb létben vannak, mint ahogy ez megtörtént. Hát Európa ettől szenved, idézőjelbe. Nagyon jól érzi magát, és ugye ilyenkor terjed a pluralizmus, terjed a relativizmus, és ugye arról beszélünk, hogy hitről, meg kereszténységről beszélünk, mit mondott Jézus? Én vagyok az út, az igazság, az élet. Mit mondanak ma erről? Hogy milyen kirekesztő vallás a kereszténység? És mit lehet elmondani? Egy jó példa van erre. Ugye kimondta ezt, hogy senki, és akkor annak a mondanak egy második része, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Erre azt mondjuk, hogy ez totálisan kirekesztő vallás. Hogy lehet ilyet mondani? Hiszen az egy hegyre sok út vezet. Ez a klasszikus szöveg, amitől már így égnek áll a haja, amikor ilyen hülyeséget mondanak az emberek. De a legjobb példa pont, amit mondanak, hogy persze, egy dombra lehet, hogy úgy tűnik, hogy sok hegy vezet, de ha a hegyről van szó, és meg kell nézni még a csomagunkat, és kérdez meg egy hegymászót, egyetlen egy úton lehet feljutni. Egy darabig úgy tűnik, hogy persze, minden út egy felé visz,